Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek és hálát adok az Úrnak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 118. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, ismert Zsoltár dallamra. Adjatok hálákat az Úrnak! Foglaljuk el a helyünket, a 331. énekünket énekeljük lendületesen, a nagy király jön. Mi segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg a Máté evangélium 21. része, első 17 versében, gyülekezet ülve hallgassa az igét.
Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előtetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amint beért Jézus Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Ezután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik. Ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szerezte a dicséretet? Erre otthagyva őket kiment a városból, Betániába, és ott töltötte az éjszakát.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünk befogadását, gyertek csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenek előtt a hála van a szívünkben, hogy újra itt lehetünk, és ma jeles napon lehetünk itt. Csodálatos eseményekre emlékezünk, és éljük át mi is az énekben, a dicsőítésben, az imádságban, mintha magunk is ott lennénk az ünneplő tömegben, És köszönjük azt, hogy teljes joggal ünnepelhetünk ma itt, fölszabadultan örvendezve a mennyei királynak. Köszönjük, hogy miközben emlékezünk a szenvedés történet kezdeteire is, és előttünk áll a nagy hét, mi már tudhatjuk azt, visszatekintve, hogy mindennek milyen nagy értelme volt számunkra, és hogy milyen nagy érdeme volt számunkra Jézus Krisztus áldozatának, üdvösségszerző érdem lett, érettünk, s helyettünk, hiszen mi magunknak ezt megszerezni nem tudjuk, csak elfogadni. Ezért ünnepeljük ma a kegyelemnek napját is, és ezért örvendezünk neked. Ugyanakkor azt is megvalljuk bűnbánattal és alázattal, hogy bizony a mi ünneplésünk, ujjongásunk, az rövid életű, mert szalmalánk, természetűek vagyunk, emberek vagyunk, amiben hamar ellobban a lelkesedés, hamar a visszájára fordul. Ha te nem lennél a te szent lelked által, és igéd által velünk, már rég megtagadtunk volna, miképpen az megtörténhetett a legbelsőbb körből is. De köszönjük azt, hogy te újra és újra visszafordítasz az úton. Így kérünk most is, hogy vezess bennünket tovább a jó irányban, a helyes úton. Áld meg az Isten tiszteletet, a szolgálót és a hallgatót egyaránt. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük a gyermekeket. Gyertek csak nektek. Arra menjetek körbe. Azaz, új mennyi könök van. Gyere te is, úr, nagyszerű. Össze is értek. Mindig kicsit ide jövök közelebb, jó? Áldás, békesség! Csak annyit szeretnék ma elmondani ezen a napon, hogy reggel, amikor fölébredtem és kijöttem, ilyen jó volt kijönni a kertbe, meg a templomban is jó volt bejönni, mert tegnap nagy takarítás volt, és minden szépen el lett rendezve. Azonnal más az ember közérzete, hogyha egy olyan helyre megy, ahol rend van, nincs szemét például. És akkor ilyenkor, amikor ez a nagy takarítás megtörténik, akkor szoktam figyelni az elszemetelődés sebességét. Tehát ugye fél hétkor megnéztem a kertet, és 7 óra, mondjuk 10 perckor, mire visszajöttem a szavazásból, már volt szemét. Tehát ez körülbelül ebbe a tempóba fog az ünnepekben szemetesedni, ha hagyjuk persze. És bizony azt kell, hogy mondjam, hogy az ember akkor érzi magát jól saját magába, ha ott nincs benne szemét, hanem tisztaság van. Ugye a templom megtisztításáról is hallottunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon fontos azt megjegyezni, hogy belül tisztaságnak kell lenni. Mert egyébként sajnos ilyen a világ, elszemetesedünk. Hát hogyan szemetesedünk el? Tehát például, és kezdjem ugye ezt a szokásos szülői szöveget, hogy nézzük a tévét. Az amint amikor a szeméttelepen átgázolok. Persze van jó is, csak az a baj, hogy gyerekek nem csak a jót nézik, igaz? Hanem azt nézik, amit lehet, amikor nincs otthon anyánk, apánk. De elég kimenni az utcára, és hallgatni, hogy milyen módon beszélnek az emberek. Szórják ránk a szemetet. Nem részletezem ezt, ez azt kell, hogy kidobáljam magamból a szemetet. Hát hogyan teszem azt, főnök? Én megmondom neked. Az a legfontosabb, hogy igazából úgy van ez, hogy az Isten szeretete az tisztít. Ha én tudom azt, hogy Jézus engem szeret, akkor én kezdek tisztulni. Miért? Mert akit szeretek, annak szeretnék megfelelni, nem? Hát ez így van. Ha szeretem a szüleimet, akkor azért mégiscsak meg akarok felelni annak, amit várnak tőlem. Ha van egy nagyon jó barátom, barátnőm, azért azt gondolom, hogy akkor szeretném azt a formámat mutatni. Ugye? Tisztít a szeretet. Tehát én tudom, hogy engem szeret Jézus Krisztus, engem szeret az Isten, akkor igyekszem megfelelni neki, és tisztítani magam. Elhagyni a sok szemetet, a csúnya beszédet, veszekedést, a hisztit, mit ne mondjak, mindazt, ami az embert beszemeteli. Azt gondolom, hogy ilyen egyszerű a módja, de nagyon fontos, hogy ezt elvégezzük. Hát mondjuk, mondok egy ilyet, legalább hetente egyszer. Lehet minden nap is, de hál' Istennek hetente egyszer itt vagyunk, akkor mindig arra emlékeztessen bennünket a templom, az ige hirdetés, gyermekóra, hogy az Isten szeret minket. És akkor tisztulunk. Rendben van? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Ige hirdetésre készülve a 164. dicséretünk harmadik versét énekeljük, de egy pillanat, igen, bár fölírtam magamnak, hogy egy kis énektanításban is lesz részünk, akkor kérlek, Tamás, gyere.
Kedves gyülekezet, két ok miatt állok most itt. Az egyik az, hogy a 330-as dicséretet keressük ki, amely majd a záróének lesz. És ehhez kapcsolódóan mondom, hogy mai napon két, még egy ilyen virágvasárnapi istentisztelet lesz, majdnem ugyanezekkel az énekekkel. Miért mondom mégis, hogy ha lehet, akkor jöjjünk el. Mert most szállt buszba az az 50 fős kórus, akik megérkeznek hozzánk Pécsről, a református kollégiumból, és ők lesznek itt köztünk. Tehát, és az Isten tiszteleten elhangzik a passió történet, tehát a szenvedés történet, éneklésben, részben az ő éneklésükben. Egyébként ez egy vizsga is lesz, de ez mondjuk annyira nem tartozik ránk, inkább az, hogy készüljünk a nagy hétre, mert a világvasárnapon már hozzátartozik a szenvedésnek az olvasása és hallgatása és az erről való gondolkodás. És ehhez kapcsolódóan még hadd említsem, hogy egy másik ilyen énekes alkalmunk lesz a nagy héten, nagy csütörtök este, amikor Jézust elkíséretjük a Gecsemáné kertben, gondolatban, énekekkel és igével. Erre is hívunk mindenkit, hogy az ő tanítványait elsősorban, és természetesen maradjunk vele gondolatban nagy pénteken, nagy szombaton és egészen húsvétig, amikor ugye szintén vannak istentiszteleti alkalmak. Tehát a 330-as dicséret, a másik ok, ami miatt ezt az éneket elővesszük, hogy délután is sorra kerül, és ez egy olyan ének, amit nem ismerünk, nem nagyon ismerünk, pedig büszkék lehetnénk rá, mert ez csak református ének, és az erdélyek még büszkébbek lehetnek rá, mert az erdélyi reformátusoknak az éneke. Virágvasárnapi éneke, a virágvasárnap történetét mondja el, a dallama egyszerű, úgyhogy ezt már könnyen megtanuljuk. Örvendezzen már e világ, légyen mindenben vigasság, mert Krisztus mindenért váltság, világ bűnéért orvosság. Furcsa módon fönt végződik a dallama, befejezetlennek érezzük, és a régiessége miatt valószínűleg el is felejtették a gyülekezetek. Mi most azonban megtanuljuk. Lehet velem énekelni. Örvendezzen már e világ, légyen mindenben vigasság. Még egyszer csak ideig az első feléig. Örvendezzen már e világ, légyen mindenben vigasság, mert Krisztus mindenért váltság, világ bűnéért orvosság. Ebben a szakaszban van egy váratlan hang, mint egy másik hang nem beértünk volna, hogy mert Krisztus mindenért váltság. Ismétek meg. Mert Krisztus mindenért váltság, világ bűnéért orvosság. Még egyszer előről. Örvendezzen már e világ, légyen mindenben vigasság, mert Krisztus mindenért váltság, világ bűnéért orvosság. Végig fogjuk énekelni az éneket majd, ami a virágvasárnap történetét hozza elénk. Most ezt nem tesszük meg, hanem a 164. dicséretre lapozzunk, és igehirdetés előtt fennállva énekeljük ezt el orgona kíséretével.
És ennek igényét olvasom a Máté Evangélium a 21. részében a történet folytatásaként, mikor korán reggel a város felé ment, megéhezett, meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremben rajta gyümölcs soha többé, és hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt, a tanítványok elcsodálkoztak, és ezt kérdezték, hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Jézus így válaszolt nekik, bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel és vedd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a templom megtisztítása és a fügefa elszáradása Jézus Krisztus királyi uralmáról, teljhatalmáról szól, és igazából így egybe látjuk ezt, ezeket az eseményeket, és ezekben az ő hatalmának a megnyilvánulását, de mindenkinek határozott célja is van, ugyanakkor összefügg egymással. Azért gondoltam, hogy tulajdonképpen járjuk be ezt az utat, ezt a három nagy eseményt, virág vasárnap, a bevonulást, a templom megtisztítását, és ezt a különös történetet itt, amit felolvastam alapígeként. Tehát először is Jézus bevonulásáról nem feltétlen mindig újakat kell hallgatni, nem újra hallgatni inkább. Királyként, mesiásként vonul be, Isten nagy ígéretei teljesednek itt be, Zakariás prófétát, Ézsaiás prófétát, és egy csomó más prófétát is idézhetnénk, világossá teszi Jézus, hogy ő az Úr. Ő az Úr, az úti célja a templom, ahol a bírói tisztét gyakorolja az ő népe felett, de egyben irgalmának jeleként gyógyítja is a nyomorultakat, és egyértelmű kijelentést ad arról, hogy mit vár Isten az ő népéről, mert tudnék erről szól, vagy népétől erről szól a fügefa történet. Tehát akkor nézzük valóban egyenként. A virágvasárnapi bevonulásban van egy csodálatos kettősség, amint mindig értenünk kell és élnünk kell, amikor ünnepelünk. Egyrészt a mesiás király érkezik meg az ő népéhez, másrészt pedig az emberfia útjának végső szakasza ez a keresztre. És mind a kettő ott van a maga teljességében és mélységében. Jézus arra is ügyel, hogy minden részlet úgy történjék, teljesedjék be, hogy ezt megírta a próféta, azért az olajfák felől vonul be, ez a bizonyos Betfágé, ez azt jelenti, ez a helység ott van tulajdonképpen Jeruzsálem határán, mert a nép is onnan várta a mesiást, és olvasták a proféciákat, ahol arról volt szó, hogy hatalmas kataklizmák lesznek, tulajdonképpen a végső ítélet kezdődik azzal, amikor a mesiás bevonul a Szent Városba, és minden ellenségét a Szent Városnak legyőzi. És itt kezdődik majd a mesiás országlása. Mondjuk így, hogy ez a népi váradalom volt, hogy na végre már lesz valami, végre beteljesednek valóban az ígéretek, ez egy különleges történelem, szemlélet, különleges népnek, aki ígéreteket hordoz, és tudja azt, hogy az ígéreteket az Isten eddig is beteljesítette, ezen túl is be fogja teljesíteni. Tehát ez az egyik, hogy na végre a szabadság kezdődik, a messziás országlása kezdődik. Másrészt persze ott vannak a bevonulási proféciák, örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ülő, aki békét hirdet a népeknek. Ez is benne van ebbe az ünnepbe, és ezért ez a különös kettősség, újjongás és kételkedés, mert hiszen ennek a történetnek az a vége, ott emlékszünk rá, hogy fölbojdult a város, hogy kicsoda ez, ez egy fölháborodott kérdés is, hogy ki az, aki így mer bevonulni ebbe a városba, aki meri a mesiási jelzőket és a mesiási, hát hogy mondjam, külsőségeket, ahogy ez meg van írva, magára venni. Tehát itt azért ambivalens a megítélés, és ez nagyon fontos, tehát az újongás és kételkedés. Akik vele érkeznek az ünnepre, ugye jöttek az zarándokok seregei, azoknál sok tapasztalat van, mik is történtek felfelé menet Jeruzsálembe. Ők újonganak, hogy mi most bevonulunk elől a király, mások pedig tulajdonképpen fölháborodnak, mert nem ismerték Jeruzsálembe igazán Jézust. Jézus pedig világossá teszi, hogy ő kicsoda, ő valóban az Isten felkentje, de azt is világossá teszi, hogy nem felel meg esetleg azoknak a váradalmaknak, amikre nagyon sokan, amiért nagyon sokan újonganak, még a szamarat is kölcsön kell kérni. Hát ő ilyen király. Miért fontos ezt újra és újra elmondani, virágvasárnap is, és hangsúlyozni? Azért, mert arra tanít minket, hogy Jézusra figyeljünk, ne pedig arra, amit gondolunk róla. Ez két különböző dolog. Az, amit elvárunk tőle, ne arra figyeljünk, hanem őre, magára. Amikor ünnepli őt a nép, akkor arra figyel, amit gondol, amit elvár tőle, amit egyáltalán már az Istentől, hogy legyen végre jólét, szabadság, békesség, de még jó, verjük is el a rómaiakat, jó, poroljuk el. Ez egy elvárás. Ez egy politikai, gazdasági, teljesen érthető elvárás, de nem Jézusra figyelnek. Ezért van az, hogy 5 nap múlva feszíts meg, egy kiállt a tömeg. Tehát nagyon fontos, hogy kicsoda ez, virágvasárnap megkérdezzük magunktól, mert nincsen nagyobb dolog, mint amikor újra választ kapunk arra, hogy ő kicsoda, tudnék, hogy ő az, aki válaszol. És ettől ünnep az ünnep, ettől öröm az öröm, hogy megszólított engem az Isten, hogy újra megtapasztalni azt, hogy ő az Úr, fölismerni az ember fiában, hogy miért jött, azért, hogy nekünk szabadulást hozzon, üdvösséget hozzon, aki felette áll, mint király minden hatalomnak, emberi gonoszságnak, kicsinyességnek, politikának és mindenfajta egyéb céloknak. Ő a király. Ezt újra és újra megkérdezni, és aztán megtapasztalni, hogy ő az, aki odalép hozzánk ebben a kérésben, kérdezésben, hívásban. Ezért ennek örvendünk, az ő jelenlét, az örvendetes jelenlét, az öröm ünnep. De nem elég az, hogy már egyszer örültünk neki tavaly, vagy tavaly előtt, vagy 20 éve. Tudjuk, de nem, újra meg kell kérdezni. Az, amit talán már úgy bele is csontosodott a hitünk igazságaiba, csak éppen nem élő eleven. Újra meg, mert új helyzetben vagyunk, mert változó életkorban vagyunk, változó körülmények között, és nagy dolog az, amikor ezekben újra megszólal, megszólít bennünket a király. Tehát tovább lépünk, mert a Máté evangéliuma szerint Jézus bevonulásának tulajdonképpen egyenes célja a templom. És tulajdonképpen ugye vége is szakad a nép ünnepének. Az emberfia a végítélet bírája is, Dániel könyvére gondolunk, aki esetleg valamire emlékszik, vagy feldereng, hogy egy ember fiáról van szó, aki bíró, és egyfelől ott van az alázatos, szamárháton ülő, másrészt pedig a végítélet bírája is. És Jézus egy prófétai cselekedet hajt végre, itt természetesen nem változtatja meg igazán a struktúrát egymaga azzal, hogy oda megy, és fölborogatja a pénzváltó asztalt, és más evangélium szerint ugye még ostort is von, és egyik másikon jól végigvág. De arra mutat rá, és ez a fontos, hogy bele vésődjön a lelkekbe, hogy Isten végső ítélete először pontosan az ő népén fog kezdődni. Arra mutat rá, hogy az ő házán kezdi mindig az Isten az ítéletet, és aztán mintegy visszaveszi Jézus a templomot, hogy valóban azt a célt szolgálja, amire való. Az én házamat imádság házának nevezik, mélyen el kell gondolkodni ezen, hogy valóban mire is használjuk a templomot, az úrházát, szélesebb értelemben az egyházat. De mert az idézet, Jeremiási idézet, az félelmetes, hogy ti pedig rablók barlangjává tettétek. Hát mit jelent ez? Nagyon erős a kép, mert tudnék az Istennel való találkozás helyéből a rablók gyülekező helye lesz, akik azért szoktak összegyülekezni, hogy a zsákmányt összehordják, és újabb portyákat tervezzenek. Tehát azt gondolom, hogy ezt meghalva valóban fölment, hogy így mondjam, a pumpa némelyekben. Tehát mire való a templom? Isten dicsőítésére először, hálaadásra, megújulásra, bűnbánatra, kegyelem hirdetése, és egyben a misszió helye is volt, kiváltképpen Jeruzsálemben, ahol de a külső udvarba zajlott az élet igazán, a nagy nyüzsgés, és oda mehettek imádkozni azok is, akik keresték az Istent, és nem voltak zsidók, a belső részekben nem mehettek be, de hát a külső udvaron voltak, ugye egyébként a tanítások is ott zajlottak, ahol az első lépéseket megtették, vagy megtehették az élő Isten felé. Ugye, és ez mondjuk így, hogy elsöpörte a vallásos technológia, ami úgy szépen ott kiépült, mert hát a szükség így hozta, hogy sokan voltak, egy szentély volt az összes zsidó számára, akárhonnan jött a világból, áldozni, csak ott lehetett békét kötni az Istennel, mert ez arról szólt, megbékélni az Istennel, önmagunkkal, egymással. Tehát állatok tömegére volt szükség, és pénzt is kellett váltani, mert a pogány pénzeken mindig rajta volt valamelyik pogány Isten képet, ezt nem lehetett a templomba bevinni, hanem előbb beváltották. Hát az egy kis ellentmondás, gazdasági szükségszerűség is, persze, hogy azért az a pénz is ott van, azt nem dobták ki, nem olvasztották be, de be a templomba nem vitték ugye a faragott képet. Tehát mindennek volt oka, indoka, helye, egyedül az imádságnak nem volt már helye. Ezért ilyen kemény Jézusnak a szava, de érdemes végig gondolni, hogy mennyire van középpontjában a mi gyülekezeti életünknek az imádság először, az elmélyülés, a bűnbánat, a megtérés, a megújulás és a lélekben való öröm. De mennyi mindent kell tennünk, valóban kell tennünk, van egy csomó technika, amit meg kell tennünk, az, hogy működjön a hely, ahol össze akarunk jönni, de azért avval nagyon világosan tisztába kell lenni, hogy ez nem erről szól, hanem amit az előbb felsoroltam, amit Jézus is mondta, hogy ez az imádságnak háza. Tehát őrizni új a házat, hogy a technika fölébe ne kerekedjen a tartalomnak. És azt gondolom, hogy ez az egyéni életünkre is valamiképpen igaz. De ugyanakkor ezt olvassuk, hogy aztán vakok bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Roppant érdekes ez a kis rövid mozzanat, hát persze, hát mit csinál Jézus, ugye gyógyít, hát ez a legkevesebb, amit elvárunk tőle, de tudni kell, hogy nem mehettek be bizony az ószövetségi törvény szerint a templomba, mint a pogányok lettek volna, ott kint a kapuba, ott koldultak. De mivel megvolt a hibájuk, a sérülésük, nem engedték be őket a templomba, és Jézus, amikor visszaveszi a templomot, kinyitja az ajtót, és azt mondja, hogy gyertek csak befelé, mert nektek itt van a helyetek. És ez a messiás jel, ami egyébként úgy őriztek a proféciákban, Ézsaiás és a többiek szerint, hogy mi is, amikor lesz a messiás, hogy a vakok látnak, süketek hallanak, a sánták meggyógyulnak, ezt nyilván sokszor idézték, de egyébként meg nem engedték be őket a templomba. De, és akkor Jézus azt mondja, hogy álljon meg a menet, kinyitja az ajtót, és betódulnak ezek az emberek, és odatódulnak hozzá, hogy akik eddig kívül voltak, most egészen az Isten közelébe kerüljenek, és milyen különös, de ott a botránkozó vezérkar nézi mindezt, egyszer csak a gyerekek elkezdenek kiabálni, újjongani, Isten dicsőíteni, tehát ők ráéreznek arra, hogy most van a helyén a dolog. Most az történik, aminek történnie kell, és ezt mondják, hogy Hozsánna Dávid fiának, és egyszerűen azért, mert ők még nincsenek bele kötődve a saját megszokásaikba, hogy már nem is vizsgálják, már nem is kritizálják, hogy jó-e az, nem kéne valahol valamit váltani, nincsenek ilyen problémáink, ez csak szokatlan dolog történik a templomba, tudnélik az történik, aminek történni kell. Az történik, hogy imádságnak a háza lesz, az Isten dicsőítésének a háza lesz, gyógyulásnak és újongásnak a háza lesz. Ítéletes dolog, amikor ez szokatlanná válik. Mert annyira belerögzülünk a kis menetrendjeinkbe, ezért azt mondom csak zárójelesen, hogy ne féljünk a változásoktól, de nem ez a döntő, hanem nyilván a középpontba az, amit Jézus állít egyfelől, megtisztítani a templomot, nehogy rablók barlangjává váljon, másfelől arra használni a templomot, amire az Isten azt rendelte. És a harmadik történet is Jézus királyi voltához, hatalmához kapcsolódik. Ez is egy prófétai cselekmény, azaz valami nagyon fontos üzenetnek a egyszer mindenkori bevésése ez, amit senki nem felejt el, mondhatni, hogy egy audiovizuális módszer nem csak mondja, hanem mutatja is, és belevési a tanítványok szívébe. Kora reggel megy Jézus vissza a városba, ez azt jelenti, hogy a városon kívül töltött az éjszakát, ez azt jelenti, hogy nem ettek a tanítványok, éhes. És ott a fügefa, már megjegyzi, hogy nem is volt fügeérés ideje, a lényeg az, hogy nem talál rajta gyümölcsöt. Azt mondhatnánk, hogy hát józan ésszel akar, nem? Nincs érés ideje, akkor miért keres egyáltalán? Jézus azonban megátkozza ezt a fügefát, amelyik rögtön el is pusztul. Valahogy nem királyi ez a tett. De mégiscsak az, mert nagyon nagy szükség van rá, nagyon, nagyon mély és nagyon halaszthatatlan az üzenet. Tudnék, Jézus azért is jött, hogy figyelmeztesse az ő népét, hogy az Isten keresi a gyümölcsöket. Nem sokkal utána mondja el majd a gonosz szőlőművesek példázatát is. Tehát ez a nagy kérdés, ez a igazából a virágvasárnapi kérdés, hogy van-e gyümölcse az Isten népének, mert arra rendeltetett, ezért fogja elsősorban azt számon kérni az Isten, nem a pogányok gyümölcseit, hanem a hívő nép gyümölcseit kéri először számon. És azt kell megérteni, hogy akkor kell teremni, amikor az Isten várja, nem pedig amikor úgy gondoljuk, hogy itt az alkalmas idő. Hogy a körülmények most nem olyanok. Mennyi minden tud közre játszani, akár a közösség életében, akár az egyéni életünkben, hogy jobb időket várunk. Majd ha egy kicsit a külső körülmények javulnak, akkor majd teremjük a gyümölcsöket. Azt hiszem, hogy valahol a szívünk mélyén tudjuk, ez nem igaz. Akkor se fogjuk. Hanem arról van szó, hogy keresi Isten a gyümölcsöket, egyszerűen azért, mert ez semmi mástól nem függ, kizárólag az Istennek való engedelmességtől függ. Az engedelmesség lelkével támogass engem, ezt szoktuk mindig elmondani, ugye az 51. Zsoltárban is idézve az úrvacsorakor. Az engedelmesség lelke, amely minden időben megcselekszi azt, amit meg kell cselekednie. Tehát nem a külső körülmények függvénye a hívő élet, hanem egyedül az Urától függ. És nem csak ítéletes üzenet, hanem ez egy hatalmas bátorítás is, megerősítés is. Innen érthető egyébként ez a mondás, ami majdnem szálló ige is, hogy ha van hitetek és nem kételkedtek, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy ugorja tengerbe és beleugrana. Mit jelent ez? Azt, hogy a kételkedés mentes hit. A megharcolt, letisztult hit, az őszinte imádság az, ami által az ember Isten akaratának a részévé válik. Isten munkatársa lesz engedelmességben, és akkor ott a nagy dolgok történnek, mert az Isten nagy dolgokat cselekszik, ahogy Mária énekében is olvassuk, hogy hatalmas dolgokat cselekedett velünk az Úr. Tehát ott van gyümölcstermés, és ez pedig mindig azt jelenti, hogy valami rendkívüli dolog. Mert nem természetes ez a folyamatos gyümölcstermés, ez nem természetes dolog. Az rendkívüli dolog, ha gyümölcsöt talál a mester. És olyan fák is, amelyek egyszerre csak de meg tudnak elevenedni, kivirágozni, akikről nem is gondoltuk volna, egyszer csak gyümölcstermővé válik, ahol a gyülekezet középpontjában ez a fajta hit van és imádság van, ott van gyümölcstermés, ott nagy dolgok történnek, nem függvénye annak, hogy éppen mi történik kívül. És hát természetesen először is nem csak közösségre, hanem saját felelősségünkre is gondolunk. Tehát a király királyi jogon keresi a termést az én életemen. Befejezem most már, egy kicsit ma fel van ugye bojdulva az ország a választás miatt. Nekünk először arra kell figyelni, ami igazán fontos, tudni Jézus érkezésére, bevonulására az ő népéhez, ki ő számomra, mennyire jár át engem a virágvasárnapi öröm, megítéli és megtisztítja az ő templomát, azért, hogy az történjen ott benne, amire rendeltetett, és végül keresi rajtunk az engedelmesség jeleit, azért, mert igazából azt is jó tudni, hogy ez a gyümölcs, ez nem olyan, hogy valamit kiizzadok magamból, ez tulajdonképpen ő ajándéka az én életemben, hogy gyümölcstermővé válhatok, hogy erőt, energiát, táplálékot ad én nekem azért, hogy magától értetődő módon teremjünk megtéréshez illő gyümölcsöket. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. A 451. dicséretünk 4. versét énekeljük, kész minden hal lelkem. Úr Jézus Krisztus, Köszönjük néked azt, hogy te mindig megérkezel. Köszönjük azt, hogy ezért mindig van okunk az ünneplésre és a dicsőítésre. És köszönjük azt, hogy mindig célja van annak, amikor egyszer csak átéljük az életünkben azt, hogy most közelebb vagy hozzánk. Valamiképpen csodálatos módon megérkeztél, sok szelídséggel, szeretettel, és sok erővel, fenségesen. És akkor jó dolog végig gondolni azt, hogy kis vagy a mi számunkra. Jó dolog ezt megvallani, dicsőítve téged, nem titkolni, hanem mindenki előtt vállalni örömmel. És vállalni azt is, hogy a te csodálatos jelenléted az ítéletes is, mert mindig van mit megítélni. Ne csukjuk be ezelőtt a szemünket és a szívünket, hanem fogadjuk el te ítélő tekintetedet, amelyikben mégis a gyógyító szeretet van, az irgalmas szeretet van. És hagy könyörögjünk azért is, hogy a mi életünk ne legyen hiába való üres beszéd, gyümölcstelen duslombú fa, amelyik messziről tetszetős, de közelről látszik, hogy valami meghalt benne, valami nem működik, ahogy kellene. Köszönjük néked azt, hogy te számon tartasz bennünket egyen-egyenként is. Köszönjük a gyermekeinket, a jövendő reménységét. Könyörgünk a betegekért, különösen a súlyos betegeinkért, hogy erősíts meg az ő lelküket és a reménységet. És könyörgünk a mi egyházunkért, amelynek annyi feladata van és annyi lehetősége. Nehogy valamiképpen a cél elhalványuljon, és a technológia az legyen a fontos. És könyörgünk a mi népünkért is, ma különösen ezen a napon. Te tartod mindenek felett a te kegyelmes kezedet, és a legjobb döntést te hozod, hogy tudjunk erre figyelni. Így áld meg bennünket, mindnyájunkat, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és egy-két percig elcsendesedve, orgona zenét hallgatva, gondoljuk végig, amit elvihetünk magunkkal. Kedves testvérek, a hirdetéseket mondom el, a megszokott alkalmakat ezúttal sem mondom már, de aláhúznám, hogy szerdán lesz este női biblia óra, az összes többi alkalommal megszokott rendben van, illetve még a babamama körnél egy párszor hirdetjük, hogy nem hétfőn van immár, hanem kedden délelőtt 10 órakor. Az iratterjesztésre felhívjuk a figyelmet, még mindig van lehetőség vinni kalendáriumot is, kalauzt is, valamint a Vasárnap Iskolai Szövetség gyerek kiadványaira is felhívnám a figyelmet, amik jól használhatók, főleg a kicsi gyermekek vannak. Újra és újra, aztán még érvényes ugye az 1%, még ezt evel élni lehet, aki nem rendelkezett vele, sőt 1-1% van. Ott van a kijárati asztalnál itt belül erre nyomtatvány. Nagyon fontos, hogy a Budafoki Református Keresztény Alapítványon legyen pénz, minden évben szokott lenni rajta. Ezt az óvodával szoktuk elfelezni, és olyan célokat finanszírozunk belőle, amire ugye nincs nagyon egyébként keret. Hirdetem azt, hogy nagy csütörtökön tavaszi szüneti kirándulás lesz a gyermekek részére. Reggel 8 órakor találkoznak itt a gyülekezeti teremben, és Budaörsön a budai hegyekbe megy a csapat, délután 4-re vissza fog érni. Este 18 órakor, 6 órakor már hallottuk, istentisztelet lesz, liturgikus istentisztelet, úgynevezett lamentációs istentisztelet és úrvacsora is. Ez itt tradíció nálunk, hogy az úrvacsora szerezhetés estéjén nálunk élünk az úrvacsorával. Nagy pénteken pedig a szokott délelőtt 10 és este 6 óra, majd még ezzel kapcsolatban a vonok úr is hirdet valamit. A húsvéti menetrend a megszokott, vasárnap és hétfőn délelőtt 10 órakor úrvacsorával. Hirdetem azt, hogy április 23-án, rákövetkezendő héten pedig Szabó István püspök fog gyülekezetünkbe szolgálni, tehát jó, ha eljövünk és meghallgatjuk őt, meg egyébként is szolgálta lesz, mert keresztelni fog. A ma délutánt én is még egyszer hirdetném, nekem személyesen is fontos, hogy a Pécsi Református Gimnázium főigazgatójának lesz, hogy az egyházzenei tanszéken tulajdonképpen a doktori Isten tisztelete, amely már volt ilyen itt nálunk, tehát minket megtaláltak, úgymond az egyházzenészek, mi szívesen fogadjuk őket, és ennek a részeként a gimnázium diákjai is egy kis koncertet tartanak, hiszen karnagyi vizsgáról is szó van. Megköszönném előre is, akik vállalták, hogy hoznak még egy kis süteményt, egyébként az ő vendéglátásuk az megoldott, mert ezt hozzák magukkal. Meg szeretném köszönni a templom és udvartakarításban résztvevők munkáját, illetve az ebédet is, amellyel kimerült dolgozókat támogatták. És végezetül pedig a hírlevelet hirdetem. Kérem, hogy vigyük magunkkal a hírlevelet. Nem írjuk most föl, mert az nagyon nehézkes. Azt azért kellett korábban, hogy aki nem kapott, kiküldjük postán. Itt van a hírlevél, örülünk neki, hogy elkészült, és bő anyag van benne, és fontos információk vannak benne gyülekezetről. És akkor kérem a gondok urat még, hogy mondja el, mondani akar.
Kedves testvérek! Sokat gondolkoztunk rajta, hogy hogy lehetne a húsvéti ünnepeket személyesebbé tenni. És arra gondoltunk, hogy ennek egyik módja az, hogy nagypéntek este az istentisztelet után levetítenénk a Passió filmet. Talán többen látták ezt. Különböző vélemények vannak, de én úgy gondolom, hogy arra egy jó alkalom, hogy elgondolkodjunk rajta, hogy valójában mit is jelentett a kereszt, és utána ezt meg tudjuk beszélni. Tehát azt szeretném kérni, hogy aki ez a film érdekel, vagy esetleg nem látta, vagy szeretné még egyszer szívesen megnézni, az a 6 órás isendi szelet után, pénteken este 7 órakor maradjon itt, és a nagypéntek estét töltsük így, és utána beszélgessünk a filmről. Azt kérném, hogy aki már most tudja, hogy el fog jönni, az emelje fel a kezét, hogy legalább azt tudjuk, hogy a templomba kell tartani, vagy pedig a gyülekezeti terembe. Tehát van-e olyan, aki jön? Biztosan. Hát akkor úgy nézem a mostani arányok alapján, hogy ez a gyülekezeti terem lesz, de ha megváltozik, akkor majd átszerelkezünk. Hát addig is mindenkinek áldott nagy hetet kívánok.
Szépen, és a befejező énekünket énekeljük, 330-ost, rövid versek közül mindegyiket énekeljük el, jó lendületesen, immáron megtanultuk.
Nem már e világ, igyen minden megvigasság, mert Krisztus mindenét váltság, világ bűnét orvosság.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békességet.